Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 1-én sugárzott műsorát. Horváth József tábornokkal, a 3x3-as ügyosztály egykori vezetőjével beszélgetett Ókovács Attila.
Súlyos agyműtétére imbolygójárása emlékezteti. Egyébként nem kelti megfáradt, elnyűlt nyugdíjas benyomását. Az utcára már csak bottal jár le, mint mondja, jól érzi magát az egyszerű emberek között, hiszen sohasem felejtheti, hogy milyen mérő jutott nagyon magasra. 16 éves koráig szinte olvasni sem tudott, kemény fizikai munkából tartotta fenn magát. Most mégis doktorral kezdődik a neve. Könyvtára imponálóan nagy, több mint 5000 kötet, s jó néhány korábban a pártállam idején ellenzékének számító író munkája is megtalálható a polcokon. Már karrierje a Kádár rezsimhez köti, Kádárt nem szerette, és a köszönéseket leszámítva soha nem is beszélgetett vele. Pedig számára is készítettet jelentéseket az egykori tábornok Horváth József, aki második visszaemlékező kötetének tervein dolgozik. A 3x3-as csoportfőnökség egykori fejével hallanak beszélgetést. Majd egy hetembe került, hogy megszerezzem a telefonszámát, és amikor felhívtam, azt mondta, fölösleges volt hajtani magam, erőlködnöm, hiszen benne van a telefonkönyvben. A második meglepetés, hogy mielőtt lakásába invitált az interjúra, meg voltam győződve, valahol valamelyik hegyen egy kellemes villában idézzük majd fel a múltat, legalábbis azt is, amennyit felidézhet, hiszen korábbi ténykedésének legtöbb területe ma az államtitkok sorába tartozik. Ehhez képest most itt ülünk egy nem is túlságosan nagy panellakásban, az egyik munkáskerület szívében.
Hát nézze, ami a telefonszámom nyilvánosságát illeti, csak annyit tudok mondani, hogy soha az életemben nem volt titkos telefonszámom, tehát mindig benne volt a telefonkönyvben. Ami a lakás viszonyaimat illeti, felajánlottak a Rózsadombon megfelelő lakást garázssal és egyebekkel, nem fogadtam el. Mindenek előtt azért nem, mert nem hiszem, hogy én jól éreztem volna magam ott fönt, abban a légkörben egyrészt. Másrészt világéletemben az volt a véleményem, amit egyébként az a politika valamikor 48-ban meghirdetett, hogy tehát a nép érdekében kell politizálni. Na most én ezzel nem tartottam összeegyeztethetőnek azt, hogy az elit elkezd hurcolkodni föl a Rózsadombra. Tehát nekem ez életformám, hogy ott éljek, ahol a munkások, az egyszerű emberek vannak, akik között én mindig pontosan tudom, hogy ők mit akarnak, hogyan látnak kérdéseket, és hogyan szeretnének látni.
Miként ennek nyugdíjas napjai a belső elhárítás egykori főnökének? Lehallgatóból lehallgatottá vált?
Én nem hiszem, hogy segítene bármit is számomra egyfajta hisztéria. Annak idején is elítéltem azt, hogy hisztérikusan mindenki azt hitte, hogy telefonját lehallgatták. Ma ugyanez ez a véleményem. És ráadásul ma egyértelmű, és ez a rendszerváltás, ha más nem, ez biztos, hogy mindenki által elismerten meghozta, hogy a telefon lehallgatástól nem kell tartania annak, aki nem követ el olyan államellenes bűncselekményt, amelyet az illetékes szervek üldöznek. Ennél fogva, tehát én egy pillanatig sem gondolok arra, hogy engem lehallgatnak.
Az átlag állampolgár számára, és most mindenkit tekintsünk annak, aki nem volt operatív tiszt, besúgó vagy megfigyelt, vagy akinek nem tette jelentést az asztalára. A 3x3-as csoportfőnökség, amelyet, mint kiderült rosszul, 3x3-as ügyosztálynak emlegetnek, valamiféle titokzatos, a James Bond filmekből ismert KGB lerakatként él a tudatában. A holnapokig tartó vallatások, hátborzongató kínzások történtek, ahol átmosták az emberek tudatát gonosz, lelketlen kommunista janicsárok. Ön miként látja egykori cégét? Milyen mértékben tartottak kezükben, vagy befolyásuk alatt a politikát, a társadalmat?
Hát nézd, ha hiú lennék, akkor tetszene az, hogy a volt 3x3-as csoportfőnökséget ilyen nagynak, ilyen különleges hatékonyságnak, ilyen különleges jogkörűnek ítélték meg, és ítélik meg ma, hogy ez tényleg képes volt, vagy képes lett volna arra, hogy a múlt rendszert életben tartsa. De hát, mint ahogy az élet minden területén az ilyenfajta maximális és totális megközelítések itt sem állják meg helyüket. Valóságban ez a csoportfőnökség mintegy 200 fős központtal és országosan mintegy 400 fős emberrel információszerző szervezet volt és semmi más. Tehát az állambiztonság rendszerében működött a többi szervekkel együtt, akiknek különböző szakirányítású funkciója volt, de mindegyiknek volt egy alapvető teendője, nevezetesen, hogy a legitimnek hitt és alkotmányosnak tartott hatalom számára megfelelő információkat szerezzen ahhoz, hogy ez a hatalom a nemzetközi porondon és a hazai nemzeti ügyek intézésében megfelelő törvényes és megalapozott lépéseket tegyen. Most nem rajtul múlott az, hogy egyrésztről a politikai vezetés a mi információinkat nem egészen pontosan értette meg, vagy nem azt a következtetést vonta le az információkból, amire mi gondoltunk, vagy hogy az általunk tett javaslatokat nem fogadták meg. Van egy másik része a kérdésének, az pedig az, hogy a 3x3 egyfajta Mikulás vagy terrorszervezet, nem tudom melyik az, ami helyes kifejezés, szerepét kellene, hogy magára vállalja. Akik ezt elhiszik, azok nem tudják, hogy a biztonsági szolgálat nagyon szigorú szervezeti rendben épült fel. Tehát a 3x3-nak nem volt joga még tanú kihallgatási beidézése sem. Mi nem hallgathattunk ki senkit azért, mert valamivel gyanúsították. Aznak a vizsgálati szervek voltak a felelősei. A vádat azt az ügyészség képviselte. Az ítéletet a bíróság hozta, és a fogvatartás pedig a büntetés végrehajtási szervet. Tehát ha bárhol az állampolgárral szemben bármiféle atrocitás történt, megverték, lelki kényszer alá, hatása alá vették, és így tovább, az egyáltalán nem volt összefüggésben a 3x3 csoportfőnökséggel. Tehát ez mind hazugság, mind igaztalan.
Na, de ismerek olyan újságírót, aki csak azért ült 7 évet, sőt, feleségét is bebörtönözték, mert a Szabad Európa Rádiónak volt magyarországi tudósítója. Belőle például hazárulót kémet csináltak. Önök tehát csak az információt gyűjtötték, és a piszkos munkát más szervezetekre bízták?
Hát először is a Szabad Európa Rádió az külföldön működő szervezet volt. De. Nem a belső elhárításnak a kompetenciájába tartott a Szabad Európával való foglalkozás. Ez kémelhárítási ügy volt, hírszerzési ügy volt. Tehát ezek a szervek azok, akik szereztek rá elsősorban információt. Ezeket az információkat azok a szervek adták a belügyi vezetésnek, és a belügyi vezetés pedig nyilván átadta a vizsgálati szerveknek, és a vizsgálati szervek
intézték. Egy koncepció volt azért mégis benne, hogyha valaki börtönbe kerülhetett, nem ilyen.
Hát nézze, akkor a törvény lehetővé tette azt, hogy ezek a szervek mindazokat, akik úgynevezett az országgal szemben ellenségesen viselkedő szerveteknek lettek nyilvánítva. Most ez mindegy, hogy Szabad Európa Rádió volt, vagy Amnesty International, vagy valamelyik hírszerző szervezet, azokkal szemben a törvény azt kívánta meg a szervezetektől, hogy információt szerezzen. Ha az információ igazolta valakiről, hogy tényleg azt teszi, amit felszínre hozott az első jelzés, akkor azt a vizsgálati szerveknek adták át, és a vizsgálati szervek kezdtek el tanúkihallgatásokat, azok végezték el ezzel összefüggésben a terheltény nyilvánítást, a terheltény kihallgatást, aztán már az ügyészségi ellenőrzés mellett és ügyészséggel együtt készült el a vádirat, és aztán ment el a bírósághoz, de ezekhez már semmi közel nem volt a biztonsági szolgálatnak. Tehát a biztonsági szolgálat maga soha nem volt képes arra, és nem tehette meg, hogy olyan fajta törvénytelenséget kövessen el, amelyet egyedül kell, hogy viseljen. Ha valamiért elmarasztalható az az, hogy az akkori törvények szerint olyan emberekre is gyűjtött információt, amelyek a politikai vezetés számára kellemetlenek voltak, amelyek a politikai vezetés igényelte, hogy gyűjtsön. De hát ez egy másolatra tartozik. Ennek alapján még senki nem volt sem elítélve, sem börtönben, sem egyéb atrocitásnak tele.
Mégiscsak ön a minden titkok tudója. Feltételezhetően olyan információk vannak birtokában, amelyekkel, már ha igazak azok a feltételezések, miszerint a képviselők között is számosan megtalálhatóak a pártállami téglák, ezek szerint pártokat lehetne megingatni. Miként szemléli a politikát? Ha meglátja a képernyőn egyik egykori ügynökét, mint politikus vagy neves közéleti ember, akkor azt mondogatja magába, hogy elnye-belnye bezzeg, amikor még te is nekem dolgoztál?
Hát nézze, először is én azt hiszem, hogy jogosan, nem szerénységből, hanem jogosan tiltakozom az ellen, hogy én minden titkoknak a tudója lennék. Egy, kettő. Amit én tudok, azt én azért tudom, mert megítélésem szerint, és én mindig eszerint dolgoztam, engem a nép, vagy a népre hivatkozó hatalom emelt abba a funkcióba, és én mindig megmaradtam, komolyan híve elhittem azt, amit mondtak, hogy tényleg a nép és a nép és az országnak az érdekében dolgozom. Ennél fogva tehát én soha semmiképpen olyan módon, még csak nem is gondolok Barakire, ha netalántán a televízióban ma meglátom, és valamikor valamilyen módon a mi kapcsolatunk volt, és a biztonsági szolgálatot támogatta, hogy na, most ez ellenem fordult, vagy most ez az ember köpönyegforgató, vagy ez az ember ilyen vagy olyan módon bűnös, vagy hogy most is miért nem dolgozik nekem, és így tovább. Ezek mind ostoba dolognak tartom, mert az a véleményem, hogy akkor, aki nekünk segített, és ez elméleti kérdés, de gyakorlatban is ezt próbáltuk megvalósítani, az azt hitte, hogy amit tesz, az országnak az érdeke. Tehát egyikhez sem úgy mentünk oda, hogy Kádár Jánost kell védened. Egyikhez sem úgy mentünk oda, hogy ezt a politikai vonalat kell neked védened. Tehát mindig azt mondtuk, hogy az ország érdeke, a nép érdeke, hogy segítsen bennünket olyan információval, aminek az alapján a magyar érdekeket nemzetközi forrondon lehet jól képviselni. Tehát ez volt az el.
Igen, de ezzel ön most finomítja a parancsra tettem szlogent, azaz, hogy az előző mégiscsak totalitáriánusnak nevezhető rendszervezetőinek egyetlen bűne, hogy hittek abban, amit csináltak.
Én nem ezt mondtam, és nem is erre gondoltam. Nem a vezetés hitte el. A vezetés az úgy tett, mintha elhitte volna. A vezetés ennek alapján egy egész országot, éppen a propaganda segítségével, egy ilyenfajta hitre, egy ilyen hit vágányára állított rá. És nagyon sokan naivan, alacsony műveltségből, vagy éppen azért, mert valamikor valamit nem akartak, nem tartott jónak, például nem tartotta jónak a szálasi féle diktatúrát, vagy nem értett egyet az, hogy az ország az egyik háborúból a másik háborúba tántorog. Tehát szeretett volna egy nyugodt, higgadt, békés és demokratikus viszonyokat, és ezt a viszonyokat meghirdették. Tehát ezt el is hitte, és amikor ráállt arra a konvejerre, amit számára oda tettek, oda készítettek ezzel a propagandával, akkor már erről nem igen tudott lelépni, vagyis nehezen tudott lelépni. Ennél fogva tehát én azt mondom, külön választom a vezetőket, és külön választom az egyszerű embereket. Azt a 800-valahány ezres pártagságot, a kisztagságot, az úttörőket, és az Atya Úristen tudja még milyen szervezet volt, amelyik tulajdonképpen ennek az egész hierarchiának a szolgálatára volt rendezve, amelyik kiszolgálta a rendszert magát. De nem azzal a tudattal, hogy Kádár János hatalmát védjék, hanem azzal a hittel, hogy hát ha majd ez a társadalom tényleg eljut odáig, hogy azt fogja adni, amit ígér. Nem rajtunk múlott, és azt hiszem, hogy a 80-as évekre értek meg a feltételek, hogy az emberek kihozanodtak, tömegekben kihozanodtak, és elkezdték az ellenzék által hirdetett elveknek megfelelően, és a tényeknek megfelelően másként végig gondolni az országnak a helyzetét, és ez jutott el odáig, hogy a rendszerváltás, ha tetszik, úgy kényszerpálya volt már a politikai vezetés számára.
A belső elhárítás az ön vezetés alatt csinálta végig a rendszerváltást. Önt 1990. január 15-én váltották le. Sokan feltételezik, hogy miután a pártok csirái kezdeményei már 2-3 évvel korábban létrejöttek, hogy egy magára valamit is adott titkosszolgálat beépítette embereit az új politikai tömörülésekbe.
Nézze, nyilvánvaló, hogy a korábbi működés alapján az embereknek a feltételezése teljesen helyén valónak látszik. Csak azt nem tudják, hogy ez a biztonsági szolgálat éppen azért, mert rajta tartotta a kezét a politikai élet púzusán, mert mindent pontosan és jóval hamarabb tudott, mint az átlag magyar, sőt, mint ahogy a politikusok jelentős része. Ennél fogva mi már a 80-as évek közepén nagyon egyértelműen láttuk, hogy szakadék felé megy az ország, és hogy itt radikális és gyors változtatásra van szükség. Ennek megfelelően a szervezet a 80-as évek második felétől fokozatosan egyre inkább egy olyan fajta magatartást, egy olyan fajta cselekvési programot fogadott el, amelyik a biztonsági szolgálatot pártsemlegessé akarta tenni, és így is próbálta már működtetni, amely a biztonsági szolgálatot a demokratikus viszonyok megteremtése szolgálatába próbálta állítani, amelyik az egész működési mechanizmusát úgy próbálta beállítani, hogy a rendszerváltás békés módon történjen, tehát a retrográd erők, a szektás dogmatikus erők ne tudják megakadályozni egy oldalról, hogy visszafele forduljanak.
Tehát önök tulajdonképpen a rendszerváltást készítették elő?
Nézze, minden körülmények között a társadalmi haladás irányába mozogtunk. És megítélésem szerint a 80-as évek közepe után, tehát valamikor a 87-88-as esztendő az egy választó víz volt, attól kezdve tudatosan olyan állambiztonsági intézkedések kerültek napirendre, amelyek elsősorban a szervezet átalakítását célozták, másodszor a szervezet működését, feladatkörét próbálták a demokratikus viszonyoknak megfelelően átalakítani, tehát magyarul egyre inkább kivonultak attól, hogy hangulati jelentéseket adjanak, hogy véleménybűncselekményekre utaló információkat gyűjtsenek össze, hogy olyan helyzetet teremtsenek, hogy valakik azért, mert mást akarnak, mert látják, hogy ez a rendszer nem jó, azért a biztonsági szolgálat látókörébe kerüljenek, esetleg ellenőrzés alá kerüljenek. Ezeket folyamatosan leépítettük. Hát jellemző, hogy például 89. januárban már jelentős mértékben az 1000-es nagyságrendből egy 100-as nagyságrendre mentek a dossziéknek a száma, tehát 105 dossziét tartottunk életben, és ez 89-nek a második felére összesen 3 dossziével zsugorodott, tehát amikor a rendszerváltás bekövetkezett október 23-án, 3 dossziés ügyünk volt, amivel foglalkoztunk. Az összes belső biztonsági szolgálat.
Ma a titkok közé tartoznak?
Nézze, tulajdonképpen annyiban titkos, hogy a személyeket személyiségi jog miatt nem érinthetem. De az egyik az volt, hogy volt egy ügyünk, amely egyfajta visszarendeződésre utaló jelet mutatott, tehát egy szektás csoportosulás létezett állítólag, amelyik ezt a köztársasági kiáltást nem fogadta el, és vissza akarta fordítani a történelem kerekét. Volt egy olyan, hogy az állambiztonsághoz be akartak hatolni, és az állambiztonság titkait akarták megszerezni, tehát ezt azért kellett ellenőrzés alá vonni, és volt egy olyan információnk, amelyik a belső biztonsági szolgálatnak az embereit gyanúsította azzal, hogy ezek nem értenek egyet a köztársasággal, és vissza akarják fordítani az események menetét. Egyébként ez utóbbit ezt tisztázni tudtuk, ez nem volt igaz, tehát nem volt igaz az, hogy ilyen csoport működik. Viszont helyette működött egy olyan ember, aki ugye lehetővé tette, hogy a biztonsági szolgálathoz bejusson.
A Végvári.
Végvári, úgy van. Tehát azért mondom, ilyen, ezekkel az ügyekkel foglalkoztunk, és ezen kívül voltak úgynevezett ad-hoc ügyek. Tehát beérkeztek olyan fajta jelentések, amelyek a honvédségtől, vidéki szervezetektől, munkásőrségtől, stb. Lévő úgynevezett csoportokat hoztak látókörünkbe, minthogyha ezek szervezkedtek volna, és fegyveresen akarták volna megdönteni a frissen kikiáltott köztársaságot. Ezeket mi ellenőriztük, többsége félbe maradt az ellenőrzésnek, mert ugye jött a Dunagéz-botrány, de az addig általam ismert információk alapján azt tudom mondani, hogy nem voltak megalapozottak. Hát egy volt, ami félig meddig, igen, ez a Borsod megyei, hogy villamos szolgáltatás leállításával pánikot akarnak kerteni, és ezzel akarták volna a szektás erőket mozgásbozni. Ebben volt valami igazság, annyi, hogy tényleg szóba került három vagy négy embernek a beszélgetésében vidéken, hogy egy ilyen helyzettel lehetne esetleg...
És ezekről nem tudtak, hogy a hálózat magyar összehajolt?
Ezt tudtuk. Hát a hálózatok azok mozogtak. Tehát a biztonsági szolgálatnak tudnia kellett, hogyha fegyveresen, erőszakkal akar valaki megszerezni hatalmat, vagy meg akar tartani hatalmat.
Értem.
Tehát ez nekünk a feladatunk.
Mekkora tömeget mozgatott ön?
Nézze, ahhoz képest, amit fölhoznak ellenünk, egy parányt, egy mikronnyit. Tehát volt országosan, mondtam, mintegy 400 fő, aki ezzel a feladattal volt megbízva, ezek operatív emberek voltak. És ezeknek voltak kapcsolata.
Tehát
volt néhány száz olyan kapcsolat, amelyeket rendszeresen foglalkoztattak különböző helyekre, ahol a politika forráspontjai jelentkeznek, vagy ahol meggyőződésük szerint valamiféle fajta olyan elképzelés alakulhat ki, ami a rendszerre nézve, tehát most már a köztársaságra nézve október 23 után veszélyt jelentett, ott voltunk. De nem igaz az, hogy például a pártokba beépítettünk mesterségesen hálózatokat. Hogy pártok létrehozását akadályoztuk. Sőt, egy konkrét példám van.
De tudtam volna.
Tudtunk, mindenről tudtunk. Minden fontos dologról, ami abban az időben a politikai életben zajlott. A könyvemben elolvashatja a politikai folyamatokról szóló jelentés, az abból adódott, hogy tudtuk, hogy különböző pártok milyen irányba mozdítják az események menetét, sőt azt is tudtuk, hogy az embereknek mi a véleménye a pártokról. Hát nem véletlen az, hogy leírtuk a jelentésbe novemberben, hogy az MSZP-nek nincs esélye a választások megnyerésére. És erre volt egy vezetői megnyilatkozás, hogy ez nem igaz, pedig igaz volt.
A konkrét példát.
A konkrét példát, a Fidesz. A Fidesznek a megalakulása ugye 88-ban történt. Hát jelzi azt, hogy már 88-ban mi hogy gondolkoztunk. Tudtuk róla, hogy megalakult. Tudtuk róla azt, hogy itt olyan fiatalok, akiknek semmi közük sem a párthoz, sem a KISZ-hez, sem pedig a akkori rendszerhez. Ennél fogva feladatunk volt, utasítást is kaptunk rá, hogy ellenőrizzük rá, hogy mi történik. Ott voltak a hálózataink, ott voltunk technikával, rögzítettük a teljes anyagát, a elhangzott beszédeket, mindent. Azt is tudtuk, hogy ott van a pártközpontból egy ember, a budapesti pártbizottságból egy ember, ott volt a egyetemi pártbizottságból egy ember, a kisközponti bizottság egy ember, hadd ne mondjam, szóval a 30-valahány fő mellett körülbelül egy 5 olyan ember volt ott, és plusz a mi hálózati személyünk is, akiknek semmi köze a Fideszhez nem volt, de akik közül senki nem mondta azt, hogy a Fidesz miért alakul meg, senki nem mondott ellent, hogy a Fidesz jó, hogy megalakul, sőt, üdvözölték a megalakulását. Másnap a legnagyobb megdöbbenésünkre kaptam egy telefont, hogy a pártközpontból kifogásolják, hogy miért nem adok jelentést, mert hát ugye a Fidesz megalakulása micsoda disznóság ez, hogy erről nem is tud a pártközpont, és hogy nem tudunk, hogy egy ilyen fajta szervezkedés folyik, és hogy azonnal készítsünk javaslatot arra, hogy a résztvevők, a vezetőket vonják felelősségre. És én akkor a miniszternek jelentettem, hogy elnézést kérek, mi tudunk mindenről. Nem igaz semmi ebben a vonatkozásban, semmi rendszerváltás, semmi szervezkedés nem volt. Itt egy ifjúsági szervezet megalakulását tűzték ki célul. A szervezetnek a célja az, hogy a fiatalokat mozgásba hozza a társadalom demokratikus alakítása, az ifjúság megnyerés, stb. Céljából. Tehát nem igaz az, amit mondanak, hogy...
De mégis felelősségre vonták a Dajc Tamásékat.
Hát éppen itt van az, amikor megint azt hiszik, hogy a 3x3-nak van köze. Holott én akkor a miniszternek a kezébe adtam az egész lezajlott eseményekről szóló jelentést, amelynek a végén ott volt, hogy nem tartjuk állambiztonságilag veszélyesnek, és semmifajta intézkedést nem tartunk ebben a kérdésben jogosnak. A miniszter elfogadta ezt, meg lehet tőle kérdezni, és ennek alapján a pártközpont felé jelezte, és ekkor történt egy olyan döntés, hogy mivel a belügy nem akar lépni, ezért a ügyészség kötelezett arra, hogy lépjen, és a budapesti ügyészségen hajtották végre azt a fajta figyelmeztetést, amit nekünk kellett volna, és ami ellen mi tiltakoztunk. Csak azért mondom, ilyen a 3x3-as.
Véleménye szerint mennyire vannak egyben, mennyire vannak még meg az önök dokumentációi?
Nézze, mindazok a dokumentációk, amelyek történelmi szempontból fontosak, vagy amelyek lezárt ügyeket tartalmaztak, azokat mi annak rendje módja szerint, akkori szabályok szerint leadtunk. Nyilvántartásba. Hogy mi történt velük, azt nem tudom, mert ugye a hisztéria az sokkal nagyobb volt, mint amekkorát kellett volna. Tudnék, itt tudni kell, én vállalom azt, hogy én javasoltam azt, hogy megsemmisítéseket hajtsanak végre, de én törvényes kereteken belül jogászokkal összeállított anyagot, ami azt célozta, hogy a új büntetőtörvénykezés, az új alkotmány alapján mindazokat semmisítsük meg, amelyek folyamatban lévő ügyekben keletkeztek, és ezekkel ellentétesek, tehát amelyeket nem szabad volt gyűjteni, azt nyilván nem szabad volt megtartani sem. Tehát azt célozta a javaslat, hogy mi törvényes keretekre helyezkedjünk, és a szervezetnél semmiféle olyan terhelő vagy kompromitáló dokumentum ne maradjon egyetlen egy magyar állampolgára se, aki hát nem követett el bűncselekményt, mint az új vagy az új büntető törvénykönyv alapján nem bűnös. Tehát ezeket kellett megsemmisíteni. Igen ám, csak a hisztéria elérte a szervezetet, és december 22-én a miniszter helyettesel aláírtak egy olyan dokumentumot, amely nem kötötte a megsemmisítést jegyzőkönyv készítéséhez, és ettől kezdve már azok, akik féltek, akik megijedtek, akik úgy érezték, hogy nekik szabadulni kell különböző anyagoktól, mert esetleg őket vonnak felelősségre, és így tovább, azok elkezdtek megsemmisíteni mindent. És nem tudom, hogy mi esett áldozatul ennek a fajta hisztériának.
Voltak listák?
Nem igaz. Ez legalábbis az akkori törvények szerint is szigorúan tilos volt ilyennek a készítése. Én ilyenre engedélyt nem adtam, és biztos vagyok benne, ha valaki készített volna január 15-ig bármiféle fajta listát, akkor azt én meg tudtam volna. Nem volt.
Hogy tartották számon a hálózati személyeket?
Nézze, minden egyes hálózati személynek külön kartonja volt. Ezt a kartont az az operatív tiszt készítette el, aki azt a hálózati személyt tartotta. Csak ő tudta, hogy milyen neve, a valóságos neve, és azon a kartonon rajta volt a fedőneve is. Ezt a beszervezett személy, tehát a hálózat személy nem látta. Ez csak a nyilvántartásba került lerakásra. Ennél fogva tehát csak az operatív tiszt volt az ismerője, és ha netalántán a vezető, aki jóvá hagyta a beszervezést, az megjegyezte a nevet, akkor az még tudott róla. De minden egyes személyre külön karton, a kettő kartont együtt
nem... Ezek a kartonok megvannak?
Na most ezeket a kartonokat mi annak idején tisztességgel lezártuk, és a központi nyilvántartásnak megküldtük, miután január 15-én ugye a szervezet munkáját leállították, akkor nekünk az első dolgunk volt a kartonoknak az azonnalos lezárás és a központi nyilvántartásba való megküldése, más oldalról pedig a meglévés akkor még mozgatott házati személyektől elköszöntünk. Tehát mindegynek megközöltük, hogy köszönjük a munkát, mostantól kezdve nem tartunk igényt a munkájukra. Tehát hogy úgy mondja, mindenkitől eltűnt.
Tehát, hogyha valaki bemegy most ebben a nyilvántartásba, és kihúz egy kartont, és meggyújtja, akkor az a személy nem létezett.
Hát egyrésztről, tudja, ez nagyon bonyolult. Egyrészt meg lehet csinálni ezt is, bár én szerintem a miniszter ugye erről nyilatkozott, hogy ezeket lezárták, lepecsételték, és ezekhez senki hozzá nem férhet. Én ebben hiszek, tehát gyakorlatilag az kellene most már, hogy ehhez valóban a következő 50 vagy 90 esztendőben, mint ahogy ez nyugaton, Amerikában is szokás, senki ne juthasson hozzá. Tehát ezt kellene csinálni. Úgy tudom, hogy ez jelen pillanatban ilyenfajta parlamenti döntés nélkül is. Ez az óra ketyeg, és a belügy így kezeli ezeket a nevokat. De itt még, ha megbocsájt, van még egy hozzáfűzni valóm. Nem tudni azt, hogy ezek a kartonok közben, tehát amikor a Dunagét botrány kirobbant, és a szervezet működése megállt, aközben a eltelt körülbelül 2 hét, mennyi karton volt az, amelyik megsemmisült, mennyi karton, amelyik kicserélődött, mennyi olyan személy van, aki addig célszemély volt és hálózattá változott, és mennyi olyan hálózat van, aki célszemélyé változott. Tehát ezeket egyszerűen nem lehet ma már kifűzni.
Tehát elvileg összekeveredtek.
Erre meg volt az esély. Nem tudom, tehát nem állítom.
Ezek szerint hozzáférhettek.
Akkor igen.
Volt egy olyan periód.
Volt egy intervallum, amik hozzáférhetek, ameddig csinálhatták, ameddig garanciát nem tudok vállalni.
A társadalom igazságérzetére hivatkozva azonban sokan követelik, hogy neveződjenek meg az egykori besúgók, azok, akik a baráti körökben elhangzott beszélgetésekről jelentettek a titkosszolgálatnak, azok, aki miatt sok ember pályafutása tört ketté, akik miatt embereket lehetetlenítettek el a munkahelyeiken.
Itt is egy nagyon nagy csavarintásnak vagyunk a tanúi. Tudni, ezek a hálózati személyek nem arra voltak beállítva elsősorban, főként az utolsó 10-20 esztendőben, hogy pletykákat szállítsanak. Szigorúan az volt a rend, hogy csak akkor és ott készítsenek jelentést, hogyha a büntető törvénykönyvben konkrétan meghatott bűncselekményről, vagy annak a gyanújáról, alapos gyanújáról szereztek információt. Nem véletlen az, hogy volt olyan hálózati személy, aki éveken keresztül nem adott jelentést, vagy egy éve egy jelentést adott.
Ezek szerint elképzelhető, hogy az önmagát nemrégiben átvilágító Csurka István nem írt jelentéseket önöknek?
Elképzelhető. Teljesen egyértelmű, tudnék a Kádár rendszer bevezetése után, tehát 56 után, és főként a első egy-két év, amíg a retorziókat végig nem vitte az új hatalom, amíg a kettős hatalom fennállt, ez ugye 58 a Nagy Imre kivégzésével nagyjából eldőlt, legalábbis jogilag, hogy ugye egy miniszterelnök lett attól kezdve, mert a Nagy Imrét kivégezték. Na addig, pontosabban azután egyértelmű volt, hogy nem szabad a hálózati személyeket semmiféle provokációra, semmiféle törvényben nem ütköző cselekmény leírására készítettem.
Dr. Horváth Józseffel a 3x3-as csoportfőnökség egykori felelnökével hallottak beszélgetést. Hókovács Attila, Szabad Európa Rádió, Budapest.
A Szabad Európa Rádió 1993. augusztus 1-én sugárzott műsorát hallották. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.